Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 24. Zsoltár első versét, az Úr bír ez egész földdel. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Gottschall András, 80 éves korában elhunyt testvérünktől, Molnár Józseftől, aki 78 évesen hunyt el, Kémenes Andrásné Balog Emília testvérünktől, aki 95 évesen hunyt el, Kazi László 78 éves testvérünktől, és Király Györgytől, aki 79 évesen hunyt el. Szeretteik számára Isten vigasztalását kérjük erről a helyről is. Közel van az Úr a megtört szívűekhez. Hirdetem, hogy Csiszár Béla testvérünknek a temetése, aki szoros gyülekezeti tagunk volt, február 20-án 9 órától lesz Pesterzsébeten, a Pesterzsébeti temetőben. A mai persejpénz a Károlyi Egyetem teológiai karán a kollégiumában történt tűzeset Károlyi enyhítését szolgálja. Gyülekezetépítő sorozatunk következő alkalma ma este 6 órakor lesz a gyülekezeti teremben. Szeretettel várunk mindenkit. Minden hónap 3. napján tartjuk este 6 órakor ezt a sorozatunkat, ahol egy kicsit közvetlenebbül tanulmányozzuk a Bibliát, tudunk beszélgetni is róla. Február hónapban idén is megünnepli a keresztény világ a házasság hetét. Gyülekezetünk két programmal kapcsolódik ehhez. Egyrészt szeretettel várjuk azon házaspárok jelentkezését, akik szívesen töltenének egy estét kettesben, és ehhez kérnek segítséget gyermekfelügyeletben. Tehát szívesen biztosítunk gyermekfelügyeletet egy olyan alkalomra, ahol a házaspárok kettesben tudnak ismét lenni. Másrészt egy konkrét alkalomra is hívjuk a testvéreket. Február 17-én vasárnap délután 4 órától Egyedül nem jó címmel házaspároknak tartunk alkalmat gyülekezeti termünkben. Szeretettel várjuk erre a házaspárokat, 2 hét múlva vasárnap délután 4 órától. Mátraházi gyülekezeti hétvégénkre várjuk a kedves testvérek jelentkezését, május 10-től 12-ig lesz ez. 5000 forint per fő előleg befizetése mellett kérjük a jelentkezést. Ez évre elkészült választói névjegyzékünk ellen a kifüggesztés alatt felszólamlás nem történt, így azt továbbítottuk jóváhagyásra az esperesi hivatalnak. Alapítványunk számára adónk 1%-át most is felajánlhatjuk, a kitöltéshez az adószám és az alapítvány neve itt van a papíron. Szeretettel ajánljuk az iratterjesztést a testvéreknek, szívesen segítünk adott témájú keresztjén könyv kiválasztásában, megrendelésében is. Tehát ami éppen nincs az iratterjesztésben, abban is segítünk, hogy meg tudják vásárolni a testvérek. Most énekeljük az 501. énekünket, az 501. dicséret így kezdődik. Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli. Énekeljük mind a 8 rövid versét az asztali áldásnak is használható éneknek. Mi a gyermekeinkkel ezt szoktuk énekelni az étkezés előtt. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, Máté evangéliuma soron következő szakaszából, a 24. fejezet végéről. Ezt mondja Jézus, ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy a maga idejében eledelt adjon nekik. Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön. Bizony mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig az a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én uram, és verni kezdené szolgatársait, és együtt enne és inna a részegesekkel, megjön annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja, akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy a mai napon se csak a fülünkkel halljuk, hanem megértsük, gyökeret verhessen szívünkben, és gyümölcsöt teremhessen. Ezt kérjük most imádságban is, helyünkről fölkelve. Köszönjük Istenünk, hogy jöhetünk hozzád. Ennek a világnak annyi rossz dolga éri el a szívünket. Annyi igazságtalanság, szenvedés, annyi képmutatás, annyi felelőtlenség van ebben a világban. Köszönjük, hogy hozzád menekülhetünk. Nálad kaphatunk békességet, iránymutatást, motivációt. Nálad kaphatjuk mindazt, amire olyan nagyon szükségünk van. Köszönjük, hogy most is kitárhatjuk előtted a lelkünket, letehetjük a gondjainkat, figyelhetünk igéd üzenetére. Kérünk, tölts meg minket jelenléted csodálatos áldásaival, Kérünk, segíts nekünk megerősödni küldetésünkben, feladatainkban. Kérünk, szent lelkeddel légy itt velünk, és áldj meg mindnyájunkat. Kérünk különösen gyászoló testvéreinkért. Te tudod betölteni azt az űrt, ami egy-egy szerettünk elvesztésekor van bennünk. Segíts mindnyájunknak szorosabbra fűzni veled kapcsolatunkat. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 602. énekünk a Barna könyvben található, az elején található 602. éneket keressük meg. Istenem, lásd meg a sok hazugságot, a 12. Zsoltár modern átköltése, ez mind a három versét énekeljük el. Alapjaként a már felolvasott szakasz szolgál, és most újra felolvasom egy másik evangéliumból, a Lukács evangélium a 12. fejezetéből ezt a szakaszt. Péter ekkor megkérdezte, Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Az Úr így válaszolt, ki tehát a hű és okos sáfár, akit az Úr a szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az Úr, amikor megérkezik. Foglaljuk el helyünket. Jézus Krisztus újra eljön. Erről szól a mostani fejezet a Máté evangéliumából, meg még majd a következő fejezet is, amelyet mostanában hallgatunk itt az istentiszteleteken. Jézus Krisztus újra eljön, és ez nem azt jelenti, hogy itt hagyott minket, mert azt mondta, amikor látható alakjában fölment a mennybe, tehát eltávozott tőlünk, látható alakban, hogy ezt mondta a tanítványainak, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A szent lelkével, a lelkületével itt van, és erősen munkálkodik mindannyiunknak az életében, a szívében. De megígérte, hogy látható alakban is vissza fog térni, és rendet teremt ezen a világon. Ez úgy gondolom, hogy nagyon hiányzik. Ezt érezzük, hogy ezen a világon nagyon nagy az űrzavar. Már azt se tudják az emberek, főleg Nyugat-Európában, hogy igazából melyik nemhez tartoznak, és ilyen tekintetben egy családban mi a feladatuk. Lassan eljutunk idáig, tehát igen nagy az űrzavar ebben a világban. Úgyhogy okkal várjuk Jézus Krisztust, hogy ő rendet fog teremteni. Ez egyáltalán nem fenyegetés, hiszen mi Érezzük a feladatunkat itt ezen a világon, és azt is látjuk keresztjének, hogy ajándék itt élni. Nagyon jó itt élni. Mikor azt mondjuk, hogy visszavárjuk Jézus Krisztust, ezt mégis azért mondjuk, azért tesszük, mert az Isten országa, amit elhoz, egyébként ide, erre a földre, a Jelenések könyve végét, ha elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy itt nem a mennyországot várjuk, hogy mi elmegyünk egy olyan régióba, amit nem ismerünk, hanem ott az van írva, hogy az Isten országa lejön közénk a földre. Na hát ezt várjuk. És ez a két fejezet arról szól, maga Jézus Krisztus tanítja a tanítványait, hogy mit jelent ez, hogy ők várják a mesterüket. Azt mondja egyszerűen, hogy a várakozás egyenlő, sőt, ha a matematikából vesszük a jelet, akkor azt kéne írni, hogy azonosan egyenlő, tehát három vonalat, kettő helyett, azonosan egyenlő a szolgálattal. Tehát nem egy tétlen várakozásról van szó, nem egy ebből a világból kivonuló várakozásról, hanem mi úgy várjuk a mi Urunkat, hogy visszatér majd erre a földre és rendet teremt, hogy mi közben tesszük a dolgunkat, nagyon is odafigyelve, szolgálunk. Erről volt szó eddig is, de ez a néhány vers különösen ezt részletezi. Most nézzük meg, hogy mit jelent ez a bizonyos szolgálatteli várakozás. Először is azt mondja Jézus Krisztus, hogy ez nem egy ráadás, hanem ez az alap. Azért olvastam föl a párhuzamos helyet, mert ott egy más összefüggésben hangzik el ugyanez. Még jóval korábban, nem Jézus Krisztus kereszthalála előtt közvetlenül, jóval korábban beszél már erről ezekről a dolgokról, és Lukács följegyzi, hogy akkor Péter visszakérdez, hogy ezt, hogy várni kell téged és tevékenykedni, ezt nekünk mondod, vagy mindenkinek? Péter a tanítványok szólójaként azt mondja, hogy hát nekünk olyan sok a feladatunk. Ugye másokra is vonatkozik ez, nem csak nekünk kell tenni. És amikor Jézus Krisztus válaszol, akkor egyértelművé teszi, hogy igen. És itt a Máté evangéliumában pedig már Péter kérdése nélkül hangzik az egész, és itt már egyértelmű, hogy mindenkire vonatkozik. Ez egy nagyon fontos dolog, amit talán elfelejtenek a hívő emberek is, hogy kicsoda az Isten szolgája. Elképzelnek egy papot talán papi ruhában, vagy református lelkészt a palástjában, hogy ő az Isten szolgája. De Jézus Krisztus nem ezt mondja. Jézus Krisztus az egész népére, minden hívő emberre mondja azt, hogy szolgálja őt. Ez mindnyájunk feladata. Nem is lehetünk anélkül az ő gyermekei, az ő szerettei, az ő népe, hogy ne szolgálnánk őt. Lehet, hogy ez egy kicsit rosszul hangzik a mai fülnek. A 20.-21. századi emberek arra vannak beállítva, hogy mi az, amit kaphatnak. Noha az élet nem erről szól. De tudjuk, hogy keményen kell dolgozni. De mégis úgy gondoljuk, hogy ha bármiről és bárkiről van szó, hogy megszólít engem, az csak úgy teheti, hogy valamit kínál. És én akkor kapok. Hát Jézus Krisztus nem ez a fajta. Ő egyértelműsíti mindig, hogy itt nem csak arról van szó, hogy mi kapjunk. Nála a szolgálat alap. Ő hozzá tartozni, anélkül, hogy mi szolgálnánk az Istennek, nem lehet. De ez megint egy örömhír. Ezt nem szoktuk érteni, hogy mi úgy gondoljuk, hogy tele vagyunk feladatokkal. És akkor eljövünk ide a templomba, hát eljövünk megnyugodni, föltölteni magunkat, és akkor itt is erről van szó, hogy feladatunk van, és még itt is a nyakunkba sóznak dolgokat. Hát nem erről van szó. Egy csodálatos örömről van szó, hogy ezt az egész világot, annak minden csodájával együtt, amit még a tudósok se tudnak végig gondolni, hogy mi minden csodálatos van ebben a világban, a természetben, az emberi szervezetben, ezt az egészet kaptuk ajándékba. A mindenható élő Istentől, aki ráadásul mindezt nem úgy tukmálta ránk, hogy magát is ránk tukmálta volna. Azt mondta, hogy itt ez az ajándék, és minden ajándék arra való, hogy az ajándékozónak a szeretetéről beszéljen, és a vele való kapcsolatot erősítse. De minden ajándékkal ez történik, hogy odaadjuk, aztán az kezd vele valamit, aki kapja, és nem biztos, hogy jól használja, és nem biztos, hogy az ajándékozó iránti szeretetét erősíti, és arra használja. És a mindenható Isten így odaadta ezt a világot nekünk. Úgy, hogy azt mondta, hogy ez nekik az én szeretetemről beszél, és hívogat arra, hogy a velem való kapcsolatot erősítsék. De ők ezzel szabadon azt kezdenek, amit akarnak. Hát tudjuk, hogy mi emberek mit kezdünk ezzel a csodálatos ajándékkal. Belevetjük magunkat, és koptatjuk, rongáljuk, magunk feje után tönkretesszük a természetet. És nagyon keveset gondolunk arra, amire való, hogy az ajándékozóval való közösséget erősítse. Mi kaptunk. És ezért kellene nyitottnak lenni az ajándékozó felé, hogy akkor valamit megháláljunk abból, a mérhetetlen ajándékból, amit kaptunk. Istennek szolgálni ennyit jelent. Nem valami különleges dolgot, különleges terhet, hanem sokkal inkább köszönetet az ő ajándékaiért. És még nem is mondtam el a legfontosabbat, hogy amikor látta, hogy szinte teljesen tönkretesszük az ő ajándékát, akkor adta a legnagyobbat. 2000 évvel ezelőtt elhatározta, hogy eljön közénk, előbb elhatározta, de akkor valósította meg, Jézus Krisztusban. És odaadja nem csak az ajándékát, hanem önmagát. Odaadja a keresztre, hogy megváltson minket. Ezt az Istent szolgálni egyáltalán nem valami teher, hanem csodálatos lehetőség és hálás kötelesség. Nem plusz, hanem alap. Aki nem szolgálja a mindenható élő Istent, az nem is ismeri őt, és nem is a gyermeke. Az nem fogja őt érteni, lehet, hogy tud róla, lehet, hogy próbálkozik vele kapcsolatot keresni. Isten gyermekének lenni annyit, egyet jelent azzal, hogy szolgálok. Igen, de mit jelent ez? Így írtam ezt a második pontban, hogy logisztika, vagyis továbbadás. Tehát én csak azzal tudok szolgálni ebben a világban, amit a mindenható élő Istentől megkapok. Ha megkapom a szívembe az ő kegyelmét, bűnbocsánatát, szeretetét, akkor ezzel tudok szolgálni. Mert akkor az én szívembe is békesség költözik, akkor tudom, hogy miért élek. Akkor nagy-nagy öröm itt lenni, és valami továbbadnom a környezetemnek. Az Istennek való szolgálat, továbbadás. Így is mondja ezt, így adja nekünk feladatul, hogy nekünk, neki nem tudunk semmit visszaadni. A mindenható élő Istennek. Számtalan helyen mondja ezt a Biblia. Például az 51. Zsoltárban, hogy hát enyém az erdő minden vadja. Ha éhes lennék, nem szólnáknék neked. Nem kell nekem áldozat. Ugye állatokat áldoztak az ószövetségi időkben. Későbbiekben írja a Zsoltár, hogy hálával áldozzál az Úrnak. És teljesítsd a fogadásaidat. Itt, ebben az életben tudsz nekem szolgálni, úgy, hogy nem visszaadod, hanem továbbadod mindazt, amit tőlem kapsz. Tehát a ránk bízottakkal van dolgunk. És itt azt mondja Jézus Krisztus, hogy a hű és okos szolga az, aki a többi szolgának idejébe kiadja az ennivalóját. És itt meghatározza tulajdonképpen, hogy mi is a feladatunk. Úgy lehetünk Isten szolgái, hogyha ránk bízottaknak lelki eledelt adunk. Hát nyilvánvalóan ez egy kép. Mit jelent ez? Ez a világ nagyon szűrös, nagyon göröngyös, rengeteg nehéz feladat van, rengeteg nehéz kérdés, amivel meg kell birkózzunk. Sokszor elcsüggedünk, hogy van-e ennek egyáltalán értelme, amit napról napra teszünk, amivel küszködünk. Ott vannak a gyermekeink, és állandóan tanítjuk őket a jóra, és állandóan más forrásokból meg kapnak egész mást, és úgy tűnik, hogy ez egy szélmalomharc, és sok minden tekintetben így küszködünk ebben a világban. És akkor tudunk helytállni, hogyha ehhez a küzdelemhez megkapjuk azt a szeretetet és azt az erőt, ami tovább lendít minket mindig. És ezt az Isten szeretetében lehet megtalálni egyedül. Jézus Krisztusban. Lehet persze emberi szeretetekben is megtalálni. Alapvetően így működünk. A körülöttünk levőknek a szeretetéből merítjük ezt az energiát, hogy tovább lendüljünk, és helytálljunk, és megtegyük a feladatunkat. Ez a lelki táplálék. Hogy túlélni tudjuk a mindennapokat. Tovább tudjunk lendülni. De ebben nagyszerű a hívő élet, hogy mi megtaláltuk a forrást. hogy mi minden nap tovább tudunk lendülni. Naponta újra meg újra végig tudjuk gondolni, hogy mit tett értünk a mindenható Isten, és hogy szeret minket. És micsoda ajándék ez az egész élet és az világ, és mennyi hálával tartozunk mi neki, és ez bennünket naponta tovább lendít. És így tudunk a ránk bízottaknak eledelt lelki táplálékot adni. Egyszerűen megint rászólunk a gyermekünkre, és figyelmeztetjük, hogy nem úgy van az, ahogy te elképzeled. Vannak kötelességeink, az meg kell tenni, és így tovább. És akkor mi a szeretetünkből adtunk valamit, ami őt tovább lendíti. És mindenkivel szemben így lehetünk, akiket az Isten ránk bíz. Lehet, hogy az idős rokonainkat bízza ránk. Hogy a betegségeik, a gyöngeségeik között tudjanak mindig tovább lendülni. Lehet, hogy a munkatársunkat bízza ránk, aki éppen elcsüggett, és aki azon csodálkozik, hogy ott a munkahelyen valaki emberszámba veszi őt is. Ha mi emberszámba vesszük is, beszélgetünk vele. Tehát így lendülhetnek tovább a ránk bízottak a mi szeretetünkből, de ahogy mondtam, a szeretet igazi forrása mindenható Isten. És nekünk emellett, hogy tovább lendítjük őket, mindig jó, ha arra is felhívjuk a figyelmüket, hogy de nekünk van forrásunk. Mi nem másokból merítjük, mert az esetleges és kiapadható forrás, mindenható élő Istenből merítjük a túlélést, az átlendülést, a megbocsátás, a békesség, a szeretet, az igazság készségét. Hát, ha egyszer ők is megtalálják ezt a forrást. De ha megtalálta valaki ezt a forrást, akkor is jól jön néha egy-egy testvéri segítség a továbblendüléshez. Minden napos feladat ez. Szolgálni az élő Istent így. Ismerjük-e ezt? És Jézus Krisztus itt felhív a figyelmünket még két kísértésre, hogy ez egy csodálatos dolog napról napra erőt meríteni belőle és tovább lendülni, de ebben nagyon könnyen bele lehet fásulni és bele lehet merevedni. Amikor már csak képmutatásnak tűnik az egész, mert mi már nem éljük át, megint ezen a napon is azt, hogy hát milyen csodálatos az Isten szeretete, és milyen jó neki szolgálni. És azt mondja, hogy ez a baj. Azt mondja, hogy annak a szolgának mindig készenlétbe kell állnia, hogyha visszajön a gazdája, akkor a megfelelő munkában találja. És azt mondja, hogy kieshet ebből a ritmusból a szolga, ha azt mondja, hogy késlekedik az Úr. Belefásul a mindennapokba, és azt mondja, hogy hát az Isten megígérte, hogy eljön és rendet terem, de az mikor lesz? Igaz egyáltalán? Lesz az valamikor? Halogatja az én Uram a hazatérést, adja a szolga szájába Jézus. Megfásulhat az ember a mindennapokban, és akkor két dolog történhet. A szolgákat veri, a többi szolgát, illetve együtt eszik és iszik a részegesekkel. Ez kétfajta viselkedés Isten nélkül. Az egyik, ugye, veri a többi szolgát, vagyis maga át föléjük helyezi. Azt gondolja, hogy ő az igazi, ő a forrás, ő tud mindent. Ő jól tud mindent, és én kiosztom ezt is, azt is, nem jól csinálod, ilyen vagy, még terjesztem is a többiek, kell való beszélgetésemből, hogy ez ilyen, meg olyan, talán ismerős ez a kép, talán nem is úgy ismerős csak, hogy másokon ráismerünk, sokkal jobb, ha magunkon ráismerünk, hogy beleesünk ebbe. Veri a szolgatársait, nem ez a feladata. Az a feladata, hogy szolgálja őket. Azt az erőt, azt a békességet, azt a csodálatos reménységet, amit az Istentől kap, azt továbbadja. Ehelyett veri a szolgatársait. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy akkor nem jó helyen van az a szolga. És ha a gazdája hazatér, akkor baj lesz. És a másik véglet pedig, hogy együtt eszik-iszik a részegesekkel. Tehát az, amiről az előbb beszéltem, hogy ez a világ olyan, hogy én kapjak. És csak azért dolgozom, hogy én, nekem legyen minden, és megkapjam, és ezt is használjam a magam javára, és azt is, és nem törődöm a másikkal, hogy mi lesz vele, nekem legyen jó. És azt mondja, hogy ekkor is rossz helyen van a szolga, és ekkor is baj lesz, hogyha a gazdája ilyen állapotba találja, mikor hazajön. Szolgáljuk hát a mindenható élő Istent, aki Jézus Krisztusban úgy jött el közénk, hogy nem szolgáltatni akart minket, hanem magát szolgáltatta ki, és ő lett a szolgánk, odaadta az életét, hogy megváltást nyerjünk. Nem azt jelenti persze ez, hogy kiszolgálta az igényeinket, a kívánságainkat, hanem ez azt jelentette, hogy azt adta, amire a legnagyobb szükségünk volt. Tanuljunk tőle, szolgáljunk mi is. Ő adta az életét, mi, nekünk nem kell az életünket ilyen formában adni, mi csak logisztikában továbbadjuk, amit ő adott nekünk. De mi is tanulunk tőle, hogy nem kiszolgáljuk a többiek igényeit, hanem azt adjuk, amire a legnagyobb szükségük van. Tartást, reménységet, örömet, megbocsátást, szeretetet, igazságot, alapelveket, és szolgálunk napról napra. Így áldja meg Isten az életünket. Ha így várjuk Jézus Krisztust, akkor jól tesszük azt. Amen. Feleljünk az ige hirdetésre a 467. dicséret éneklésével. Ez az eredeti énekeskönyvünkben található 467. dicséret, így kezdődik. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Minden versét énekeljük.
A bűn sötétben is bajba dönt vakon, de Krisztus kézen fog s vezet világos utakon.
Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk ismét helyünkről fölkelve. Áldunk téged, Istenünk, hogy a te világosságod, a te igéd behatolhat a mi szívünkbe is. Érthetjük, hogy ki vagy te is, mit tettél értünk Krisztusban, és az életünk nem lehet üres és céltalan. Könyörülj, Uram, ezen a világon és a sok-sok emberen, aki még nem ismer téged, akik, mint a három kamasz, fölgyújtanak egy szivacsot, és nem tudják, hogy mit okoznak vele, és egy egész kollégium leég. Azért, mert tartalmatlan és üres az életük, és nem látják az igazi feladataikat. Mennyi ember él így ezen a világon? Könyörülj a világunkon. Köszönjük, hogy rajtunk könyörültél, hogy hozzánk beszélsz, hogy a mi életünknek célt és tartalmat adsz. Segíts, hogy nem magunknak éljünk. Hogy mindazt, amit kaptunk tőled, azt akarjuk továbbadni, meghálálni. Akarjunk szolgálni a körülöttünk élőknek, a ránk bízottaknak. Segíts meg minket ebben a monotonnak tűnő szolgálatban minden nap tovább lendülni a te erőddel, és tovább lendülni, segíteni a körülöttünk élőket. Köszönjük, hogy eléd vihetünk minden nehezet, a nehéz feladatainkat, a kudarcainkat, sebeinket, fájdalmainkat, veszteségeinket, gyászunkat. Köszönjük, hogy te a legnehezebbeken is tovább tudsz lendíteni minket. Sőt, mindezeken keresztül építeni, nevelni tudsz minket. Kérünk téged, segíts a mindennapok helytállásába mindannyiunkat. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vonjuk népünket is imádságunk körébe a himnusz és a székely himnusz éneklésével.
Áld meg a magyar
még egyszer győzelemre népen. Csaba király a csillag ösvényen, maroknyi székely porlik, mint a szikla. Népek harcától zajló tengeren, fejünk az ár ezerszer elborítja. Ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt Istenem.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánnak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 666. éneket énekeljük, a Barna énekeskönyv szerint. Minden versével dicsérjük Istent, mind ki féli itt lent, nagy nevét vígan énekszóval áldja.
Oh, God.